A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Szabó Olivér Norton, bemutató csillagász. Szervusz, jó estét!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Ugye mi ezt a beszélgetést már régen megbeszéltük, aznap, amikor felbocsátották a Boeing Starlinert végre sok-sok halasztás után, és úgy terveztük, hogy a visszatérést követően fogunk itt beszélgetni. Hát ehhez képest még mindig nem jött vissza ez a Starliner, és nagyon szurkolok a két kísérleti űrhajósnak, akik szegények tényleg a szószoros értelmében kísérleti űrhajósok, tehát ők korábban is több űrmisszióban azért vettek részt, mert kísérleteztek azon, hogy működik-e az adott űreszköz, és hát korábban meg a légierőnél ők berepülőpilóták voltak, tehát ők ilyen veszélyes munkára jelentkező emberek, de azért nem lehet nekik könnyű ott fönt.
Nem, mind a ketten, mondjuk el akkor a nevüket azért, Barry Wilmore és Sunita Williams, mind a ketten hozzá vannak szokva ahhoz, hogy új járműveket teszteljenek. Tehát ők azért veterán űrhajósok, mind a ketten. A 50-es évei végén, 60-as évei elején járó űrhajósokról van szó. Mindegyik korábban már kétszer megjárt az űrállomás, több mint fél évet voltak fent. Tehát maga a szituáció, hogy ők fent vannak, az nem újdonság. És ugye én említetted, hogy a légierőnél ők tényleg teszteltek, meg oktattak, meg berepülőpilóták voltak, meg amit el lehet képzelni, azon ők végig mentek a hadseregben, meg űrhajósoknál is, és hát most kapták azt a feladatot, ami valószínűleg hát utólag talán egy picikét sajnálhatják, hogy nem a konkurens SpaceX céghez lettek ők beosztva, hogy végigkövessék a Starliner űrhajónak a fejlesztését, és hát ők lettek az első teszt legénysége is ennek az űrhajónak, és hát már elvileg itthon kéne lenniük, de még egy picikét fent lesznek. Ugye voltak mindenféle halasztások, szerintem ki fogunk majd rátérni.
A korábbi halasztásokról is majd beszélünk, mert eleve az is elég érdekes, és az új megvilágításba helyezi azt, hogy mondjuk Elon Muskot nagyon sokan szélhámosnak tartják, meg nagyot mondó embernek, meg aki majd így bemondásra csinál mindenfélét, de most ehhez képest neki már évek óta működik az űreszköze. A nagyhírű Boeing pedig nem volt képes, bár már kint van az űrben, de még mindig nem tűnik túlműködőképesnek ez az eszköz, és egybe reménykedhetünk, hogy egybe vissza is tér. Na most, hogy visszatérjek oda, ahol tartottunk, ugye ez meghibásodott, tehát ott abból valami szivárgás van. Ez nagyon komoly probléma egyébként?
A mérnökök szerint nem annyira. Ugye az történik, hogy amikor felmegy egy űrhajó, akkor azon kétféle hajtómű van koncepcionálisan. Az egyik az a rakéta, amit ugye elképzelünk, hogy akkor begyújtanak valami üzemanyagot, és jön kifele a hajtóanyag, és a másik irányba ellövi az űrhajót.
De ez az, ami leválik róla, és ezután már nincs rajta.
Igen, tehát ez a rész az rendesen működött, ezzel nincsen gond. A másik fajta manőverezési módszer, az pedig fúvókákkal működik, amit a filmekben biztos, hogy mindannyian láttunk már, hogy oldalra pöfékelik ki az űrhajók magukból valamilyen gázt. Ez megengedi azt, hogy finoman mozgassuk magát az űrhajót, illetve forgását, orientációját lehet vele precízen módosítani. Ezeknek a tartályoknak folyamatosan nyomás alatt kell lenniük, ahhoz, hogy ne roppanjon össze maga az űrhajó. Tehát amikor mi kipöfögünk valami gázt, akkor azt helyettesíteni kell. Klasszikusan héliummal szoktuk ezt megcsinálni, azért mert a hélium az nagyon nehezen reagál bármivel, és hát egy viszonylag könnyű gáz, könnyű, nem olyan könnyű tárolni, de azért mégiscsak ideális erre a folyamatra. És van 26 vagy 28 fúvóka magán az űrhajón, és ebből 5-nél volt probléma. Ez korábban is előfordult, tehát érdekes, hogy ez a dokkolás előtt felmerült már probléma, és szinte ugyanolyan távolságra az űrállomástól, az előző ember nélküli tesztnél is ugyanez megtörtént.
Tehát nem javították ki a Boeing szakemberei ezt a hibát?
Kijavították, de úgy tűnik, hogy ez mélyebben benne volt, a szoftverben. Tehát ez nagyon úgy tűnik, hogy ez nem egy hardveres probléma, hanem egy szoftveres dologról van szó.
Tegyünk egy zárójelet. Hátborzongató déjà vu-m van. Ugye két Boeing gép is földhöz csapódott, annak ellenére, hogy a pilóták húzták fölfel a géporrát, és a szoftver csapta gyakorlatilag földhöz pár évvel ezelőtt a vadonatúj Boeing gépeket. Tehát, hogy ennyire rossz a szoftveres csapata a Boeingnek?
Hát, ezt nekem nem feltétlenül tisztem megítélni, de azért vannak ilyen bosszantó problémák. Szerencsére itt ez senkinek az életét nem követelte. Tehát sikerült megoldani a tesztnél is, és sikerült megoldani most, hát éles tesztben is, emberes tesztnél is magát a problémát, az 5-ből 4-et megoldottak. csatlakozott, dokkolt az űrállomásra maga az űrhajó, és utána viszont megint előjöttek ilyen hélium szivárgásos problémák. Itt már nem biztos, hogy csak szoftveres gond, de azt mondják, hogy harmadennyi fúvókával is haza tudna jutni. Tehát ilyen szempontból az űrhajósoknak a testépség, az élete nincsen veszélyben.
Akkor mi az oka annak, hogy tovább halasztják a visszaindulást?
Kettő ok van. Egyrészt még inkább meg akarják ismerni azt, hogy fent hogyan viselkedik maga az űrhajó. Tehát az a helyzet, hogy ő úgy fog visszatérni, hogy mielőtt belép a légkörbe, ketté válik az űrhajó, és a létfenntartó és manőverező rendszert azt ledobja magáról, és csak a kapszula tér vissza az űrhajósokkal.
Tehát nem tudják utólag megvizsgálni.
Így van. Tehát az elég a légkörben, maradék az beesik az óceánba, nincsen az, hogy begyűjtik, és akkor itt a Földön jó precízen megvizsgálják, hanem fent kell megnézni, hogy hogyan viselkedik. A másik dolog, ami miatt pedig volt maga a csúsztatás, hogy amikorra betervezték a visszaindulást, akkor éppen egy űrsétát is terbe vettek. És túl kockázatosnak ítélték meg az űrhajósok fent az űrállomáson, hogy párhuzamosan ez a kettő dolog történjen. Tehát egyszerre legyen űrséta, és egyszerre legyen egy hazatérés is. Koncentráljunk egyszerre egy dologra. Szerintem ez logikus.
Ez teljesen logikus.
Úgyhogy emiatt kellett csúsztatni, aztán ez az űrséta elmaradt, tehát igazából ahelyett, hogy csak az egyiket csinálják, végül egyik se jött össze, hanem mind a kettő csúszott.
Tehát akkor most tulajdonképpen fönt egy ilyen tesztelés folyik, és mondjuk a két űrhajós abban vesz részt, ha már úgyis fönn vannak, hogy figyelik a műszereket, és próbálják minél jobban dokumentálni a szivárgást. Meg akár ugye ezek az űrséták is köthetőek ehhez a szivárgáshoz, vagy ez egészen más típusú űrséta?
Az űrséta az más miatt van, tehát az az űrállomásnak a rendes, ütemszerű karbantartása és ellenőrzése nem az űrhajó miatt történik. Igen, a két űrhajósunknak most fő feladata az nem az, hogy az űrállomáson folyó tudományos kísérletekbe belefolyjanak, hanem...
De eredetileg se ez volt az ördögük.
Eredetileg sem. Tehát, hogy ők csak és kizárólag tesztelni mentek fel, ezt azért kimondhatjuk. Utána szerintem fogunk arról is beszélni, azért megváltozott egy picikét a küldetésnek a profilja, de hogy ők klasszikusan tesztelnek, rendben működik-e minden. Most még, hogy maradt egy kis idő, még egy dolgot bevetettek. Ugye az a helyzet, hogy fent az űrállomáson mindig van annyi űrhajó, hogy le lehessen hozni az összes űrhajóst, hogyha esetleg bármiféle probléma lenne. Sőt, az amerikai Dragon, tehát a másik amerikai űrhajó, illetve a Starliner is úgy van kialakítva, hogy igazából több ember is elfér benne, mint amennyivel felmegy. Mert ezek működhetnek...
Menekülőkabinként is.
Így van, menekülőkabinként. És ezt is letesztelik most. Ketten mentek fel, de négy emberrel le fognak tesztelni egy vészhelyzeti protokollt is, hogy milyen gyorsan tudnak készen állni arra, hogy elhagyják az űrállomást a Starlineren.
Ennek mennyire örülhet az a két űrhajós, aki már hónapok óta fönn van az űrállomáson, és most a vészhelyzetet úgy kell teszteljük, hogy egy hát nem 100%-os kabinban kell visszatérniük a Földre. Vagy ez már eleve benne volt nekik is a pakliba, hogy a kísérleti kapszulával fognak visszatérni?
Nem, odáig nem viszik el magát a tesztet.
Ja, értem, csak beszállnak.
Becsukják, előkészítenek mindent, úgy hagyják ott az űrállomást, ahogyan azt kell, és utána ki fognak szállni mind a négyen. Telnek az órák, telnek a napok, és majd később csak ketten fognak visszatérni. Tehát ilyen szempontból nem dobják a mély vízbe azonnal az űrhajót. Bízunk benne, hogy soha nem kell majd használni ilyen gyorsan egyik űrhajót sem, de azért mégiscsak hát meg kell nézni, hogy működne-e ebben az elméleti szituációban.
Hát minden esetre ezek nagyon izgalmas dolgok, és innen a Földről mondjuk biztonságos erről beszélni, de nekem mindig az jut eszembe, hogy azt hiszem a magyar címe mentő expedíció volt a Marsi, hogy a Marsonban hangzik el az a mondat, hogy az űr az kegyetlen. Tehát ott kint lenni emberként, ugye ott semmi nem alkalmas, és ugye a Marsról beszél ott a főszereplő, de hát ez ugyanúgy igaz az űrre magára, sőt, hát ott még ugye talaj sincs, amire rá lehet lépni, meg hát ugye a Marson, de majd erről később beszélünk, ott van valami fajta légkör, csak nem túl barátságos nekünk.
Igen, hát a világűr az tényleg valóban kegyetlen, és egyáltalán nem arra van kitalálva, hogy mi ott úgy nagyon mászkáljunk benne, és hát ami mondjuk itt a Földön ritkán, de előfordul, hogy van egy probléma, az békén hagyom, akkor elmúlik. Itt, hogyha van egy probléma, békén hagyom, akkor rosszabb lesz. Szinte minden esetben. Tehát nagyon kevés az a gond, ami megoldja saját magát.
És egyébként itt a szivárgással kapcsolatban, ugye akkor valószínűleg tesznek folyamatosan valamit, hogy ne rosszabbodjon a helyzet. Rosszabb lett a helyzet, vagy mindig újabb és újabb probléma jött elő, és azért vannak újabb és újabb szivárgások.
Szépen lassan megoldják őket, tehát egyre jobb a helyzet, de mindig jöttek elő azért újak is. Tehát ez a, van az a játék, a leginkább amerikai filmekben lehet vele találkozni, hogy ütögetik kalapáccsal a vakondokat, ahogyan ugranak elő a gépből. Kicsikét ez, a, ez az érzése van az embernek, hogy, hogy akkor eltaláltunk hármat, de ott azt most előbukkant kettő másik, de azért egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy tényleg egy teljesen jól működő űrhajót kapjunk. Valószínűleg az összes probléma nem lesz elhárítva, de mondom, tehát most is olyan szinten van azért az űrhajó, hogy az nem jelentene közvetlen veszélyt az űrhajósokra, tehát vissza tudnának jönni.
Mert itt nekem az jutott eszembe, de akkor valószínű, hogy a, ez a gáz, amivel irányítják az űrhajót, vagy ezt az űrkapszulát, az nem egy gyúlékony gáz, mert ugye itt a visszatéréskor ott az a hőhatás, amivel beér a stratoszférába ez a kapszula, az ugye ott akár egy robbanás is okozhatna. Az én naív agyam szerint, hiszen láttunk már igaz kifelé menet hasonló tragédiát. Ugye gázszivárgáskor fölrobbant valami.
Igen, itt, ha jól tudom, akkor nitrogénről van szó, tehát az, az nem nagyon, nem nagyon gyúlékony, de azért tényleg benne vannak, nyilván mindig a kockázatok, és sosem szabad azt gondolni, hogy ez rutin. Mindig akkor vannak a nagy problémák, hogyha az emberiség elhiszi magáról, hogy a világűrbe menni az már rutin. A Challenger katasztrófánál, a Kolumbiánál ugyanez volt, nem most már mehet bárki, küldjünk fel civileket is, nem az okozta a problémát, de mégiscsak amikor előjön ez az attitűd valahogy az emberiségből, akkor a valóság szembe jön, és olyankor szoktak lenni a gondok, úgyhogy mindig azért jobb az elővigyázatosság. Bárhányszor is ment fel mondjuk Elon Musknak a csapata, ugye engem aztán nem fognak nagyon Musk rajongással vádolni az emberek.
Engem sem, csak a tények magas dolgok. Tehát, hogy amihez nyúl, azért csak megcsinálja, ha nem is pont úgy, meg nem is pont akkor, meg vannak benne csúsztatások, meg van benne egy csomó hack, meg média hack, meg nem tudom, tehát hogy föl lehet sorolni egy csomó dolgot, de a végeredmény működik.
Igen, tehát egyszerre indultak a fejlesztések a Boeing-gel, 2019-ben volt meg a SpaceX részéről az a teszt, amit most figyelünk meg a Boeing-nél, és azóta most már a 8. küldetés van fent az űrállomáson, és magáncégek is bíztak, mert tehát 15 emberes küldetésen túl van a SpaceX, egyszerre kezdték a fejlesztést. Tehát azért mégiscsak ott jobban megy, de még ott sem mondanám azt, hogy rutin lenne. Tehát még ott is azért mindig kell egy tapasztalt űrhajós, aki tudja kezelni azt, hogyha valami vészhelyzeti, valami probléma történne, tehát tényleg még az űrturista küldetéseknél is azért van ott valaki, aki korábban NASA-nak mondjuk, vagy ESA-nak volt az űrhajósa.
Na de hát ez teljesen természetes, tehát azt azért sosem várnám el, hogy ne legyen ott egy szakértő, aki ezt biztonsággal kezeli, még akkor sem, hogyha már 100 éve csinálják ugyanazt.
Bízunk benne, hogy azért ez megmarad.
Igen. Bár a költségek ugye azok mindig nagyon komoly tényezők, és a költség hatékonyság az a különösen a kereskedelmi cégeknél azért az mindig nagyon hamar eljut arra a szintre, hogy már a biztonság rovására megy, de talán az űrutazás nem ez a történet lesz.
Azért ez eléggé jól szabályozva van, és hát jó is, hogy itt említetted a versenyt, mert hogy ez valójában egy nagyon fontos része most már az űrkutatásnak és az űrutazásnak. Tehát nem véletlen, hogy itt magáncégek versengéséről beszélünk. A NASA felismerte azt, hogy egyrészt valószínűleg a kongresszustól nem kapna elég pénzt, hogy saját űrhajót fejleszten, másrészt, hogyha jó közbeszerzésként ezt így megpályáztatja, akkor valószínűleg kedvezőbb ajánlatokat fog kapni, mint amit ő saját maga belül tudna csinálni.
Na most térjünk ki valamire, amire korábban sem tértünk ki, pedig akkor is érdekelt volna. Nekem az jutott eszembe rögtön a kiíráskor, tehát még évekkel ezelőtt, hozzátéve tényleg azt, hogy nem vagyok én se egy Musk rajongó, de hogy sokkal kevesebb pénzt kapott a küldetésre, mint a Boeing, amelynek ugye azért elég nagy múltja van és ereje van. Tehát ez például hogy alakult ki, hogy ők azt hiszem, a Boeing az 4,2 milliárd dollárt kapott erre a történetre, 2,6-ot azt hiszem a SpaceX, és erről is mehetsünk már egy pár szót, hogy ez hogy nézett ki, hogy ebből meg kell oldani az összes repülést, ami a programban benne van, vagy ez csak a fejlesztésről szól, és egyébként onnantól kezdve meg biznisz a cégnek, hogy hány darab új repülést tud teljesíteni.
Ez, amit kezdetben kapott a két cég, az a kifejlesztést fedezi. Tehát a fejlesztési munkátokat és demo küldetést. Tehát az volt a kritériuma a NASA-nak, hogy addig nem fogják rendeltetésszerűen, rutinszerűen használni. Most előjött ez a rossz szó, de hogy addig nem fogják használni, ameddig be nem bizonyítja a két cég, hogy képesek emberrel csatlakozni az űrállomáshoz, és onnan hazatérni. Tehát akkor eddig szól a költségvetés.
Értem. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a SpaceX az már rég hasznot termel, ha
így
úgy tetszik.
Van. Tehát innentől kezdve az előző 8 küldetés, meg már ami most elő van irányozva a SpaceX-nek, a következők is, az már profit. A NASA helyeket vesz ezektől a cégekről, hogy felvigyék az embereket az űrállomásra.
Na most akkor visszatér a kérdésem. Miért kapott majdnem kétszer annyit van erről egyáltalán információt, hogy miért kapott kétszer annyit a Boeing?
Nekem nincsen személy szerint, tehát hogy elképzelhető, hogy ez egy elérhető információ. Előttem most itt nincsen konkrétan. El tudom képzelni azért mindig, amikor vannak közbeszerzések, azért vannak, akik drágább ajánlatot tesznek, vannak, akik olcsóbbak. Az eleve már egy cél volt, hogy több társaságot is megbízzanak. Mert nem akarták azt megismételni, mint ami az űrsiklónál volt, bár azt nem magáncég készítette, de amikor megszűnt az űrsikló program 2011-ben, akkor űrhajó nélkül maradt Amerika, mert nem volt alternatíva.
Igen, és az oroszoktól kellett helyet bérelni ahhoz, hogy az amerikai asztronauták fölmehessenek.
8 éven keresztül Szojúz űrhajókkal mentek fel csak az űrállomásra az emberek. Itt már eleve több céget ki akartak választani, lehet, hogy az egyik drágább lesz, mint a másik, nyilván nem lehet ugyanannyi a kettő, de ez benne volt, és ezen kívül még másokat is egyébként megbíztak, mert hogy azon kívül, hogy van egy emberes része ennek a programnak, van egy szállítmányozó része is, amiben azért Amerika már egy ideje ott van, tehát a Cygnus űrhajó például, a SpaceX Dragonjának is van olyan változat, ami kifejezetten kargó, tehát szállítmányt visz fel, és most szeptemberben fogják majd tesztelni a Northrop Grumman-nek és a Sierra Nevada-nak is a közös projektjét, a Dream Chaser-t, ami gyakorlatilag egy picike autonóm űrsikló. És az is megy fel, erre is kapott forrást a cég a NASA-tól, tehát akkor kapásból három konzorció, nem is csak cégek, három konzorció van előttünk, mindenki pályázott, különböző árakra beadtak, és arra a kifejlesztésig kaptak pénzt, hogyha sikerül bebizonyítaniuk, hogy tényleg működik, akár ráfizetéssel is, mert mondjuk a Boeing azt hiszem, hogy beletolt még pluszba talán $1 milliárd környéki összeget.
A duplányi támogatás mellé még $1 milliárdot is.
Igen, tehát itt tartanak nekik ez egyenlőre veszteséges, innen szép nyerni szokták mondani. Tehát, hogyha ez sikerül, akkor viszont már tényleg profitot tud termelni.
Hát, sok sikert kívánunk az űrhajósoknak, azt kell mondjam, és örülök, hogy azt mondtad, hogy ők most nincsenek közvetlen életveszélybe, tehát, hogy biztonsággal vissza fognak térni, biztos sok minden érdekeset fognak utána mesélni. Említetted, hogy valami extra küldetés is bejött itt a képbe, tehát ők eredetileg ugye azért mentek föl, hogy biztosítsák ezt a repülést, illetve gyűjtsék az adatokat, és hát a vészhelyzeteket elhárítsák, mint profi repülők, de hogy milyen plusz feladatok jöttek be, vagy milyen plusz küldetés adódott az űrben?
Az történt, hogy májusban meghibásodott az űrállomásnak az egyik vízvisszanyerő rendszere. Két vízvisszanyerő
rendszer. Ja, de hát az még akkor volt, ugye ők vitték föl a csere alkatrészt, nem?
Így van. Tehát erről van szó. Két rendszere van erre az űrállomásnak. Van egy orosz. Az orosz modulban, a Zvezdában lévő vízvisszanyerő rendszer az a levegő páráját szedi vissza, hogy azt utána meg lehessen inni, meg lehessen a rendszerekben használni. Az amerikaiaknak van egy picikét fejlettebb a Tranquility modulban, ami amellett, hogy a levegőből is kiszedi a párát, például a vizeletet is képes visszaváltoztatni ivóvízzé. Pont tavaly léptek át egy hatalmas mérföldkövet, hogy 98%-át az elhasznált víznek azt visszaállítják.
Kellemes azért lehet, tehát hogy ez azért már a barátságnak egy olyan szintje, amikor ugye keverednek, gondolom, ezek a vizeletek, és abból egyfajta ivóvíz jön ki. Hát itt aztán az a régi magyar vicces mondás, hogy aki kiet isza vizét, isza a saját vizét, isza vissza. Ugye hát itt aztán nem is kell egyéb extra vizeket inni, csak a sajátjukat. Szóval ez egy elég érdekes, ez a tudat.
Szerintem igyekeznek ebben nem belegondolni, ugyanakkor azt is valószínűleg gondolom, hogy azért az oroszok nem véletlenül nem építettek bele egy ilyen rendszert a saját mosdójukba. Tehát igen, kicsikét furcsa a gondolat, de amennyire én hallottam űrhajósoktól beszámolókat, nem érezni rajta. Tehát a gondolat az lehet, hogy ott van a fejében, de nincsen egy ilyen mellékíze, hogy
azt,
akkor ez honnan abba
jött. Azt azért gondoltam, hogy mellékíze nincsen.
És ez romlott el májusban, és tervben volt ennek a kicserélése egy augusztusban induló küldetéssel, de annyira rossz lett a szituáció, ugye a világűrben, hogyha valami problémát úgy hagyok, ez csak rosszabb lett, hogy előre kellett hozni, úgyhogy a Cygnus űrhajóból kivették ezt a rendszert, berakták akkor a Starlinernek a csomagterébe, és ezt például ezzel a küldetéssel sikerült felvinni, tehát akkor már hasznos dolgot is csináltak. A tesztelésen kívül, ami persze szintén elengedhetetlen, sikerült.
És akkor ez azt jelenti, hogy a Boeingnak itt egy extra bevétele is keletkezett innentől kezdve, vagy ez szívességből? Tehát te nem hiszem, hogy ebben nem a történetben
szerintem ez nem szívességből történt, nem ismerem a pénzügyi hátterét, de biztos vagyok benne, hogy azért erre kaptak külön forrást.
Na, akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után nem kevésbé izgalmas témákkal folytatjuk beszélgetésünket Szabó Olivér Norton bemutató csillagásszal. Kérem, akkor is tartsanak velünk.